Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. Mai műsorunkban a kolozsvári Bábes Bólyai Tudományegyetem kommunikációs és PR irodájával együttműködve egy új rovatot hallhatnak, amelyben az említett felsőoktatási intézmény oktatói, kutatói által készített tanulmányokról hallhatnak ízelítőt. Mint köztudott, havonta több tanulmányfelmérés is készül a különféle karokon, fakultásokon. Ezek közül próbálunk két heti gyakorisággal olyanokat bemutatni, amelyek hallgatóink számára is érdekesek, elgondolkodtatóak lehetnek. Tartsanak velünk! Az Espresso új rovattal bővült, mai vendégem Seres T. Zalán író, egyetemi oktató, a Bábes Bólyai Tudományegyetem kommunikációs és PR csapatának tagja, aki a mai műsorban három izgalmas tanulmányról beszél, őt hallják a következő percekben. Üdvözlöm Seres T. Zalánt, aki a Bábes Bólyai Tudományegyetem kommunikációs és PR irodájának a csapatát erősíti, és terveink szerint indítunk egy rovatot, aminek az lesz a célja, hogy ennek a bizonyos Bábes Bólyai Tudományegyetemnek a tudományos aktivitását valamilyen szinten bemutassuk, vagy legalábbis olyan tanulmányokat, amiket ti kimagaslónak, vagy szóra érdemesnek, vagy nagyobb népszerűségre érdemesnek tartotok, és úgy tudom, hogy készültél néhány ilyen szemelvénnyel az utóbbi időkben elkövetett tanulmányokból. És akkor rád bízom, hogy te mondjad, hogy melyek ezek.
Köszönöm, jól tudod. Általában azt szoktuk mondani, hogy mi azokat a tanulmányokat osztjuk meg a szélesebb közönséggel, amik mondjuk közérdeklődésre tarthatnak számot. Én megpróbálok folyamatosan ilyeneket kiválogatni majd a beszélgetéseinkre, és most is három ilyen tanulmánnyal készültem. Az egyik tanulmányt Bogdán Nikolaj Pökurár jegyzi, aki területfejlesztési szakember a BBTE földrajzkarán, és azzal foglalkozik a tanulmányában, hogy a 1993 és 2015 között hogyan alakult a városi zöld területeknek a helyzete Romániában, illetve pontosabban a romániai megyeközpontokban, tehát 41 romániai megyeközpontról beszélünk, illetve Bukarestről, ezt általában külön szokták választani. A probléma azért kiemelten fontos, mert ahogy a szerző is elmondja, a világ népességének 50%-a ebben a pillanatban városokban él, és ez az arány becslések szerint 2050-re meg fogja haladni a 66%-ot. Tehát belátható, hogy egy közösség kulcskérdésről van szó, ami nem egyszerűen elméleti jellegű. Amint mondtam, tehát 41 romániai megyeközpontban plusz Bukarestben folytak a kutatások 93 és 2015 között, és az volt a kérdés, hogy milyen mérhető változások történtek a városok zöld területeit illetően. A szerző elhelyezi a kérdést egy általánosabb politikai kontextusban, figyelembe véve mondjuk egészen azt, hogy a kommunista rezsim bukása hogyan hatott a zöld területek kialakítására, az ingatlan piac rohamos fejlődése hogyan befolyásolta a zöld területek helyzetét, a piacgazdaság térnyerése milyen hatást gyakorolt erre, illetve hogy az Európai Unióhoz való 2007-es csatlakozás nyomán milyen változásokkal lehet számolni. A szerző arról beszél, hogy a 2007-es uniós csatlakozása az, ami explicit értelemben is komolyabb változásokat hozott ezen a téren, ugyanis Romániában törvényi, illetve helyhatósági szinten ekkor állapítottak meg először egy olyan kvótát, hogy tehát személyenként mekkora kell, hogy legyen az egy főre jutó zöld területeknek a kötelező kiterjedése. A helyhatóságok 2010. december 31-től lakosonként 20 négyzetméternyi zöld felületet irányoztak elő, majd 2013. decemberétől 26 négyzetméterre növelték a lakosonkénti kötelező zöld terület kvótát. Bogdán Nikolaj Pökurár azt mondja, hogy ez azonban egy elhibázott perspektíva, hogy tehát csak per fő próbálunk számolni, és azt mondja, hogy be kéne vezetni egy új fajta módszertant, ami figyelembe veszi végre azt is, hogy a beépített területek kiterjedéséhez hogyan viszonyul az egyfőre jutó zöld területeknek a mértéke, kiterjedése. Ugyanis a kép kedvezőnek tűnik akkor, hogyha csak azt vesszük figyelembe, hogy egyfőre mekkora zöld terület esik. Ilyen irányban azt látjuk, hogy a 41 megyeszékhelyen tulajdonképpen csak 10 van, ahol kedvezőtlenek voltak a változások. Itt a tanulmány példákat is hoz, megemlíti Brassót, Aradót, Konstancát, Zsilvásárhegyt, Szebent, nem sorolom tovább. Ezekben a városokban esett az egyfőre jutó zöld területeknek a mérete, de a további 31 vagy 32 városban, hogyha ide számítjuk Bukarestet is, növekedés tapasztalható akkora, hogy például Nagybányán ugye 93-ban egy lakosra 21,53 négyzetméternyi zöld terület jutott, ma viszont 117,69 négyzetméter jut. Tehát, hogy ilyen perspektívából inkább kedvezőek a változások, viszont, hogyha figyelembe vesszük azt a perspektívát, hogy a beépített területek számához hogyan aránylik ez, akkor azt állítja a szerző, hogy nagyon rossz a helyzet. Azt is mondom, hogy miért. Megemlíti, hogy a romániai megyeközpontok összlakosságának száma 93 és 2015 között alig változott, míg 93-ban 8.231.471 fő élt a megyeközpontokban összesen, addig 2015-ben ugye 8.211.600 fő, ami egy 0,02%-os csökkenést jelent, ami nagyon kicsi. Ehhez képest, tehát hogyha hektárban meghatározzuk azt, hogy a megyeközpontokon a beépített területek a összkiterjedése mekkora volt a két évben, akkor azt látjuk, hogy 93-ban 108,896 hektár beépített terület volt összesen a megyeközpontokban, míg 2015-re 183,669 hektára nőtt ez, ami viszont egy nagyon nagy növekedés, és belátható, hogy ehhez képest az, hogy néhány négyzetméterrel megnövekedik az egyfőre eső zöld területek száma, az nagyon kicsi csekély változás, mert az emberek közérzetét nagyban meghatározza az, hogy rendben van zöld terület, de hogy azt mi veszi körül meg. Hogy mondjuk egy hazaúton, amíg átgyalogol mondjuk nem tudom hány négyzet kilométernyi ipari területen, azt mennyire kompenzálja az a pár négyzetméternyi a zöld terület. Tehát nagyon röviden a szerző Bogdán Nikolaj Pökurár egy új módszertant javasol arra, hogy az embereknek, tehát a városi lakosságnak a zöld terület igényét mérjük, és ebben benne van az, hogy a beépített területek a zöld területekhez való arányát is figyelembe kell venni.
Valószínű, hogy akkor ebben az is benne van, hogy hol vannak ezek a bizonyos zöldövezetek, nem? Igen. Tehát valószínű, hogy ezt is beszeretnék valahogy hozni. Igen. Mert nem mindegy az, hogy most az ember azt a bizonyos ráeső, nem tudom, 26 négyzetmétert azt a lakásától 200 kilométerre, nem 200, most ez túlzás, de mondjuk nem tudom, tehát az ő lakó területén, ha jól értem, akkor tegyük fel, az is megtörtént, hogy egyáltalán nincsen mondjuk egy park. Tehát ahhoz, hogy ő élvezhesse azt a bizonyos 26 ráeső négyzetméternyi zöldövezetet, ahhoz meg kell tegyen mondjuk 10 kilométert, hogy eljusson a városi parkba. Jól értem?
Igen, jól érted, és a szerző erre is kitér, hogy tehát az, hogy egyáltalán mit tekintünk zöldövezetnek, ez szintén egy nagyon késői fordulat Romániában, tehát gyakorlatilag 2007 előtt az sem volt egészen tisztázott, hogy mit tekintünk annak. Beleesnek a temetők is például, nem esnek bele, beleesik a tömbházaknak a kis kertje is, nem esik, tehát ez még mindig egy kényes probléma Romániában, hogy mit tekintünk annak. Tehát, hogy a definíció elég pontatlan, és ezt a szerző is nehezményezi.
All you want to
Az Espresso vendége továbbra is Seres T. Zalán, aki a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem kutatói, oktatói által készített tanulmányokból, felmérésekből ismertet néhányat.
Egy számomra nagyon fontos tanulmánnyal folytatom, Vince Enikő és Florina Pop közös munkája. Vince Enikő a BBTE Európai Tanulmányok Karán tanít, Florina Pop a tanulmány társszerzője pedig az Egyetem Szociológia és Szociális Munkásképző Karán, és azzal foglalkoznak a tanulmányban, hogy két nagyenyedi roma telep esetében hogyan zajlik le a gettósodás folyamata. Az egyik telepnek a neve Bufa, a másik a Poligon. A szerzők röviden beszélnek arról, hogy hogyan alakultak ki ezek a telepek, és a gettósodás folyamatát azt meg a Giorgio Agamben szemlélete felől közelítik meg, ami egy ilyen sajátos biopolitikai színezetet ad a tanulmánynak. Röviden leírják, hogy a Bufa nevű roma telep olyan roma etnikum személyek és családok hozták létre közel 100 éve, akiket a munkalehetőségek vonzottak Marosvásárhely környékéről Nagyenyedre. Tehát ez egy régi telep, közel 100 éves. Míg a Poligon helyzete az egy kicsit kényesebb, tehát az úgy jött létre, hogy 2010-ben a helyi hatóságok kilakoltattak körülbelül 25 roma családot a városból, és nem biztosítottak új lakhatást a számukra, így a város peremén kialakult egy ez a Poligon nevű roma tele. A két szerző megpróbálja politikailag és történetileg kontextualizálni a két roma telepnek a helyzetét, kitérnek arra, hogy az államszocialista rendszerben milyen kisebbség politika létezett ilyen irányban, és nagyon fontosnak tartják azt, hogy sokkal erősebb volt akkor a roma közösségeknek az inklúziója, tehát megpróbálták bevonni ezeket a közösségeket a közoktatásba valamiképpen, munkát biztosítani számukra. Noha hozzáteszik, hogy olyan típusú foglalkozásokban vehettek csak részt, vagy olyan típusú munkákat vállalhattak el, amelyek nagyon távol estek a hagyományos roma mesterségektől, és ez hát nagyon röviden oda vezetett, hogy ezek a tradicionális roma mesterségek felszámolódtak gyakorlatilag, tehát nem egy ilyen idealisztikus képet festenek arról, hogy az államszocialista rendszer hogyan valósította meg az inklúziót, de azt mondják, és ez szerintem nagyon fontos, hogy még mindig jobb volt annál, ami azután következett. Tehát konkrétan a fordulat utáni adminisztrációs decentralizációra hivatkoznak, hogy tehát a hatalom decentralizálásával ugye föllépett egy elég erős szakemberhiány. Tehát egyszerűen hiányoztak azok a szakemberek, akik ezeket a már akkor töredezett, szétrombolt közösségeket valamelyest be tudták volna vezetni az újfajta politikai rendbe, meg gazdasági rendbe, és ez nagyon sokat ártott a közösségeknek, a roma közösségeknek. illetve kiemelik még a jelenleg is sajnos nagyon jellemző neoliberális gondolkodásnak, paradigmának a szerepét a roma közösségek megítélésében, ami ugye nagyjából egy ilyen áldozat, hibáztató gondolkodásmód. Azzal a mondattal írható le, hogy hát mindenki a saját nyomoráról, tehát mindenki felelős a saját nyomoráért, és valahogy majd szálljon ki belőle, ahogy tud. Egészen konkrétan azért írják le a gettósodás folyamatával azt, ami a két roma telepen történt, mert tehát egy ilyen térbeli kivetettséget tapasztaltak, tehát egy olyan fajta marginalizációt, aminek az a következménye, hogy ezeken a telepeken nincs áramszolgáltatás, nincs vízszolgáltatás, gyakorlatilag utak sem igen vezetnek, vagy járható utak sem vezetnek ezekre a telepekre, tehát hogy van egy ilyen nagyon erős térbeli kivetettség, aminek a következtében nagyon sajátos életstratégiák alakulnak ki ezeken a helyeken.
Itt két nagyenyedi roma telepről van szó, egymástól különbözőek amiatt, amit említettél, de azt hiszem, hogy a tanulmány végeredménye vagy végkonklúziója tulajdonképpen az összes romániai hasonló telepre alkalmazható bizonyos értelemben, nem? Igen. Vagy nyilván ez a kettő a kutatás tárgya, de így amiket kiemeltél belőle, azok nekem elég ismerősen csengenek más roma telepek kapcsán is. Mit tudom én, a négyfalusi roma telep például, vagy sorolhatnánk.
Igen, tehát valószínűleg a Patarétről is el lehetne mondani ugyanezt. Hát tudni kell azt, hogy a Vince Enikő nagyon sokat foglalkozott a pataréti a romáknak a helyzetével, tehát hogy ez egy... De nyilván sajnos elég általános ez a kép.
Tehát végkonklúzió lehet akár az is, hogy tulajdonképpen nincs egy rendes két lábon álló állami stratégia arra, hogy ez hogyan legyen kormánytól függetlenül végül is?
Hát én a szerzőkre bíznám, hogy ezt megválaszolják, hogyha engem kérdezel, akkor valószínűleg igazad van.
Some long distance call, honey. Call me back, babe. If you need me anymore, just tell me on my telephone. It's rolling down a highway.
Seresti Zalent és Márton Evelint hallják.
A harmadik tanulmány, amit mára hoztam, ezt Gabriel Bödescu jegyzi, aki a, szintén a BBTM munkatársa, a politika, közigazgatás és kommunikációtudományi karon oktat. A tanulmány azzal foglalkozik, hogy Romániában hát milyen gyakoriságúak az iskolai csalástípusok, illetve hogy típusonként hogyan oszlik meg a gyakoriságuk. 6 állami finanszírozású romániai felsőoktatási intézményben végeztek kutatásokat a szerzők, felméréseket pontosabban. Gabriel Bödescu csak a BBTE részéről kapcsolódott be, de még számos társszerzője van a cikknek, és 1127 diákot szólítottak meg különböző kérdőívekkel. Fontos hozzátenni, hogy a kutatás nem érinti a romániai magánegyetemeket, tehát állami finanszírozású egyetemekről beszélünk, ezért a kép nem teljesen általános Romániára vonatkozóan, akkor lenne az, hogyha a magánegyetemekről is beszélhetnénk. A kérdőív, amelyet kitöltött ez az 1127 diák, 22 iskolai csalás típust sorakoztat fel. Ezeket most felsorolom, mert valószínűleg jól lehet tudni, hogy melyek azok. Tehát ilyenek vannak itt, hogy más helyet megírni, / mással megíratni az zárt helyi dolgozatot, információt szerezni vagy szolgáltatni zárt helyi dolgozat írása közben, nem engedélyezett anyagok felhasználása zárt helyi dolgozat írása közben, zárt helyi dolgozattal kapcsolatos információ kiszivárogtatása vagy fogadása a dolgozat írását megelőzően, több tantárgyból ugyanazt a házi dolgozatot benyújtani, felkínálni másoknak, hogy lemásolják a házi dolgozatunkat, lemásolni valakinek a házi dolgozatát, kiegészíteni valakinek a házi dolgozatát, megkérni valakit, hogy kiegészítse a mi házi dolgozatunkat, segítséget kérni vagy nyújtani a személyre szabott feladatok elvégzésénél, hivatkozás nélkül átemelni vagy parafrazálni valakinek a szellemi tulajdonát, olyan hivatkozási listát közölni, melynek bizonyos tételeit nem olvasta a dolgozatszerző, hivatkozásokat hamisítani vagy gyártani, információkat és eredményeket hamisítani, hamis ürüggyel késni óráról, kárt tenni mások munkájában, tehát itt a diáktársakról van szó, illetve gátolni másokat a forrásokhoz való hozzáférésben, és nem jelenteni azt, ha másokat csaláson érsz. Na, ezt valószínűleg érezzük, hogy ebből azért mindannyian elkövettünk már valamit, vagy egészen sokat. A romániai diákok, tehát a megkérdezett romániai diákok 95%-a azt vallotta, hogy az egyetemi évei során legalább egy alkalommal elkövette a fönti kiágások valamelyikét. Ez a 95% valamivel nagyobb, mint amit nyugat-európai, ázsiai és amerikai diákok körében végzett korábbi kutatások mutatnak. Ott ugyanis 70%-a vallotta azt a diákoknak, hogy ők ezek közül valamelyikben vétkesek. A szerzők azonban azt mondják, hogy nem kell megijedni ettől a 20%-nyi különbségtől, ugyanis valószínűleg abból adódik, hogy a témában végzett korábbi kutatások jellemzően csak egy bizonyos képzési területre vagy disziplinára összpontosítottak, míg a most végzett kutatás a számos oktatási területet átfog. Ha azonban csalástípusonként lebontjuk az arányokat, akkor ismét csak azt látjuk, hogy a romániai diákok nem nagyobb csalók, mint mondjuk a nyugat-európai társaik.
Abszolút megnyugtató.
Ugye? Engem is megnyugtatott, és akkor mondok példákat. Míg átlagosan a külföldi diákok 84,8%-a vallotta azt, hogy zárt helyi dolgozat írása során másolt társaitól, addig az itthoni arány csak 68,2%, tehát hogy kevesebbet másolunk. A külföldi diákoknak átlagosan 55,3%-a nyújtotta be sajátjaként valaki másnak a munkáját, a romániai diákoknak csak 30,6%-a tette ugyanezt, a külföldi diákoknak átlagosan 85,9%-a ismerte be, hogy valamelyik társa közreműködött házi dolgozata megírásában, a hazai diákoknak mindössze 70,3%-a vallotta ugyanezt, tehát eddig kisebbek a romániai számok részbontásban. A külföldi diákoknak átlagosan 9,7%-a nyújtotta be ugyanazt a házi dolgozatot két vagy több tantárgyból, ilyet sajnos én is tapasztaltam. A romániai diákok körében viszont jóval nagyobb ez az arány, ott 33,9%-os, tehát hogy a romániai diákok, vagy pontosabban a megkérdezett romániai diákoknak 33,9%-a nyújtotta be házi dolgozatként több helyre ugyanazt a munkát. Tehát itt egy picit nagyobb a romániai arány, mondom, ezt az az igazság, hogy az egyetemi pályám során, vagy ami az egyetemi oktatói tapasztalataim során sajnos én is tapasztaltam.
Azt lehet tudni, hogy a tanulmánynak, vagy egyáltalán ennek a felmérésnek mi az oka, vagy célja?
Hát van egy elég erős és hosszú bevezetője a tanulmánynak, ahol a plágium ügyek közegében helyezik el ezt a történetet. Tehát az utóbbi időben ugye ilyen szempontból Románián elég, tehát hogy sajnos gyakran emlegették ebben a kontextusban a romániai felsőoktatást, és azt hiszem, hogy ebben a közegben helyezik el a szerzők a felmérést.
Tehát, hogy semmiképpen nem az volt a célja, hogy ilyen vicces diák csinyként tüntesse fel ezt, hanem hogy ez egy probléma, ami már elindul valamikor, talán középiskolában is történnek ilyenek, és akkor ennek ilyen hagyománya lesz. Rendben, köszönöm szépen.
Én köszönöm, és akkor két hét múlva.
szegény legény, a szép szerint meg zörgéti. Én csöndös házban a nóttal bárkal áll. A villanékről nem a pálc a zárda, a villanékről nem fényes tukám. Szegény legény, a szép szerint meg zörgéti. Egy csöndös házban jaj, utomó!
Az elmúlt közel háromnegyed órában három izgalmas tanulmányról hallhattak beszámolót, illetve összefoglalót. Ezekben a romániai zöldövezetekről, pontosabban az urbánus környezetben létező, avagy nem létező zöldövezetek helyzetéről, lehetséges megoldásokról hallhattak. Két nagyanyedi roma telep, a Bufa és a Poligon képezte Vince Enikő és Florina Pop közös tanulmányának tárgyát, melynek végkövetkeztetése részben az, hogy nem létezik megfelelő állami stratégia az illető roma közösségek inklúziójára, illetve a harmadik tanulmány a felsőoktatásban a diákok által elkövetett csalásokat vizsgálja. A tanulmányokat Seres T. Zalán író, egyetemi oktató, a Bábesbolyai Tudományegyetem kommunikációs és PR csapatának tagja ismertette. Ezzel a rovattal legközelebb két hét múlva jelentkezem. Márton Evelin vagyok, hallgassák műsorainkat a www.bukarestiradio.ro honlapon, illetve követhetnek minket a Facebookon is. Viszont hallásra! We'll be right back.
down on Highway 49. Yes, I wanna drop it down on Highway 49. Yeah. I wanna love you, baby. I wanna love you, baby. Crazy in your time. I wanna hug you, baby. I wanna kiss you, baby. I kiss you, I love you, I miss you, I treat you. I wanna make love with you, yeah. I wanna make love with you. Oh, I wanna make love with you. Three times I wanna make love with you. I wanna make love with you all the night, honey. All the night. All the night. And hear my saxophone. Now, here's a funky. All right. Shake your money maker.
shake your money maker. I'll shake your money maker. Shake your money maker.